Bizony hozzád menekülünk, Úr Jézus, mindenféle gondunkban, bajunkban, megpróbáltatásunkban, kihez is mehetnénk, hiszen örök életnek beszéde van te nálad. Kérünk, hogy most is ezzel a beszéddel bátoríts, erősíts, vigasztalj bennünket, formálj akaratod szerint, és küldd el a te lelked munkáját, áldását arra, hogy ne csak hallgatói, de cselekvői is lehessünk a te akaratodnak. Amen. A Máté evangéliumából olvasom Isten igéjét, a napi újszövetségi szakaszt, mégpedig úgy, hogy a Máté evangélium a 10. fejezetének a 16. versétől a 28. verséig olvasom. Íme én elbocsátalak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelidek, mint a galambok. De óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékekre adnak titeket, és az ő gyülekezeteikben megostoroznak titeket. És helytartók és királyok elé visznek titeket éretten, bizonyságul ő maguknak és a pogányoknak. De mikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, mi módon vagy mit szóljatok, mert megadatik néktek abban az órában, mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Halálra adja pedig testvér testvérét, atya gyermekét, támadnak magzatok szüleik ellen, és megöletik őket. És gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba. Mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljövend. Nem följebb való a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál. Elég a tanítványnak, ha olyan, mint a mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő házanépét. Azért ne féljetek tőlük, mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jőne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Amit néktek a sötétben mondok, a világosságban mondjátok, és amit fülbesúgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek. És ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a gehennában. Máténak egy jellegzetes módszerére kapunk ebben a szakaszban is rávilágítást, egy kis fényt. Tematizál ugyanis Máté, összegyűjti, csokorba szedi azokat a jézusi mondásokat, amik valószínűleg nem egy alkalommal szóltak, hanem több alkalommal is elhangzottak és intették a hallgatóságot. Itt most a őt követőknek a megpróbáltatásairól, üldöztetéseiről beszél, és együtt látjuk, egy csokorba gyűjtve tapasztaljuk, hogy Jézus, aki itt járt közöttünk, és aki a földi pályafutásán is megaláztatások sokaságán ment át, már figyelmezteti az övéit, hogy mennyire nehéz dolguk lesz. Másrészt a győzedelmes Krisztus is megszólal ugyanezekbe az igékbe, aki a végidők ítélő bírája. Jellegzetes a szóhasználat abból a szempontból, hogy azt a zsidóság által ismert beosztást követi, hogy van a jelenlegi idő, a mi időnk, lesz egy üdvidő, és a kettő között az ítélet napja a meghatározó pont, és nyilvánvalóan az ember, ha bölcsen tervez, építkezik, akkor úgy készíti el a maga idejét, hogy arra az örökkévaló időre tekintettel szervezi a dolgait, és rábízza az igaz bíróra mindazt, ami akár megpróbáltatás, akár ítélet alatt, akár nehézség árán, de végbe mehet. Abban is úgy gondolom, hogy a történelemben is sokféle példát találunk, hogy nem az út, amelyet a világ kínál, hogy siker sikerre halmozva majd besöpörjük az eredményeket, hanem pont fordítva, minél nagyobb feladatra vállalkozik valaki, Jézus is így gondolkodik, de egy-két történelmi személyiséget is mellé állíthatunk. A nehézségekről beszél. Arról beszél, hogy nehéz úton jár az, aki az ő követségére vállalkozik, Nekem most hirtelen egyetlen nagyon jellemző történelmi példa jut eszembe, de ezt mindannyian ismerjük, Churchill, amikor a II. Világháborúban a népéhez szólt, akkor csak vért, izzadságot és könnyeket tudott ígérni, hogy az ígéretét betartotta, azt sejtheti mindenki, aki megélte London bombázását, meg partraszállást, meg végül is a győzelmet. Bölcs vezető az nem hamis ígéretekkel és nem rózsaszín fényben kecsegteti azokat, akik tudja, hogy nehézségek előtt állnak, és nem lesz könnyű eszé véghez vinni. Ebben a sorozatban, amit Máté telénk vetít és összegyűjt, tulajdonképpen három nagyon jellemző nehézségre hívja fel Jézus az őt követők figyelmét. Nem lesz könnyű a helyzetük, amikor nem csak országon belül, hanem szétszóratásban és már pogányvidéken is meg kell állni a hitükért, meg kell állni Krisztus nevéért, azt mondja, helytartók és királyok elé visznek titeket érettem, bizonyságuk maguknak és a pogányoknak, meghurcolnak, hiszen az állam bármilyen furcsa, és bármi másképpen gondoljuk, mert mi sokszor úgy gondolkodunk, hogy a legmegbízhatóbb tanítványi sereg tulajdonképpen még egy állam életében is a kereszténység. Éppen Róma arról adott többször is tanúbizonyságot, hogy rettenetes veszélyt látott a kereszténység terjedésében, és csak egy pár dolgot mondok, hogy miért látta ezt a veszélyt. Tessék azt végig gondolni, hogy 60 millió rabszolga van ebben a Rómában. Mindenki tudja, hogy az ős keresztény gyülekezetek nagy többsége éppen a rabszolgákból tevődött ki. A rabszolga a gyülekezeten belül egyenrangú volt, nem volt megkülönböztetés, egymás testvérnek nézték, és lehetett magas pozícióban is, kezdve a gyülekezet vezető prezsiterektől egészen tudunk egy-két püspökről is, aki rabszolgasorból emelkedett ki. A római jog ugyanakkor például tiltotta, hogy felszabadított rabszolgához hozzámenjen, házasságot kössön szabadnak született vagy előkelő származású ember. Ha kettőt egymás mellé tesszük, akkor rögtön érzékeljük, hogy milyen félelmek vezethették például a politikusokat akkor, amikor a kereszténység veszélyeire hívták fel a figyelmet. Hiába nincs lázító szöveg a Bibliában arról, hogy a rabszolgaságot el kell törölni, hiába gondolkodhatta a kereszténységen belül, vagy a gyülekezeten belül úgy, hogy más értékrend alapján, de belülről kell ennek a szívbeli forradalomnak véghez venni. Úgy látszik, hogy a politikusok néha rettegnek a lelkiismereti szívbeli döntésektől. Én a magam példáját mondom, a 80-as évek elején végeztem, és ösztöndíjon voltam külföldön, ösztöndíjról be kellett számolni mindig a államegyházügyi hivatal megfelelő osztályvezetőjének, hogy ott milyen a tanítás, jobb-e a kinti egyetem, mint a magyar egyetemnek, és a többi, és a többi. És ott hárman voltunk behívva, egyikünk ezt mondott, másikunk azt mondott, megbeszéltük, hogy össze-vissza fogjuk kavarni szegény osztályvezetőt, így is tettünk. De amikor rákérdeztem, mert hát megadta a módját, hogy vissza is kérdezzek, én már tudtam, hogy egy kis baranyai faluban leszek lelkész, és megkérdeztem, hogy mondja már meg nekem, hogy itt vagyunk a 80-as évek elején. Miért olyan fontos maguknak, hogy egy kis baranyai gyülekezet lelkipásztor a határ széléről hogy gondolkodik a világ dolgairól. És meghökkenve rám nézett az osztályvezető, azt mondta, hogy tiszteletes úr, ne becsülje le a lelki hatalmat. Na hát a politikusoknak akkor ennyit a lelki hatalom, a szívbeli elkötelezettség ügyében. De nem csak az állam lesz hát teherként, vagy akadályként, vagy elnyomó szerként az emberek fölött, mondja Jézus, hanem a gyülekezet is. A zsinagógákban is előszólítják őket, itt is elgondolhatjuk, hogy akár a zsidóságnak, akár más pogányvallások képviselőinek, amelyek a római birodalomban megjelentek, micsoda veszteséget okozott az, hogy itt a kereszténység picit másképpen gondolkodik áldozatról, kultuszról, istenek tiszteletéről. Tessék arról az egyetlen jellemző epizódra gondolni, ahol a efézusi ezüstművesek féltik a nyereségüket, mert a Diana csecsebecséket nem tudják majd az ezüstműves műhelyben eladni, hogyha itt a kereszténység nem kíván ilyenekkel foglalkozni. Az mindent elmond arról, hogy a vallásban vagy a kultuszban is milyen félelmek voltak attól, hogy itt átrendeződik egy belső reformálódás útján a terep, és ezek a keresztények nem ábrázolnak ki Istent, nem úgy akarják a dolgot rendezni, ahogy az eddigi kultuszok, áldozatok rendezték. Sokaknak az üzletmenete nyilvánvalóan veszélybe forgott. Nem is hagyták szó nélkül, és nem is gondolták, hogy ezt úgy kell hagyni. A harmadik kör is beszédes. A család. A vérségi kötelékek. Mert a normális menetben nem szoktuk meg azt, hogy testvér testvér ellen, gyermek szülő ellen, szülő gyermek ellen fordul, és meghökkenünk, hogy ilyeneket hallunk, hogy hát bizony ez egy nagy vízválasztó a legkisebb közösség életében is. De én csak egyetlen epizódot szeretnék felidézni az emlékezetünkbe, hogy ne nagyon csodálkozzunk ezen, tessék az előző választási időszakra gondolni. Amikor meghökkenve tapasztaltuk szerintem mi magunk is, talán még a családjainkban is, hogy egy ilyen ügy, hogy most akkor menjen-e tovább az a kormány, amelyik oda vitte az országot, ahogy vitte, vagy jöjjenek vissza azok, akik valamit már tettek az ország színájának a rendberakására, az családokat tudott pillanatok alatt hát minimálisan beszélő viszonytól megfosztani. És ha egy ilyen egyszerű, normális menetben ez történik egy közösségben, tessék azt is végig gondolni, hogy egy ilyen új hit, egy ilyen új látásmód, amelyik például azt propagálja, hogy a gonoszt jóval győzd meg, és ne add vissza a szemed szemér fogad fogért áll alapján, ami bántást téged ér, az micsoda vízválasztó lehetett azoknak a családoknak az életébe, akik mondjuk más kultuszokból, pogány vidékről jönnek, és nyilván meghatározó módon meg is jelent ez. Ne gondolkodjatok azon, mondja Jézus, hogy mit mondtok majd, amikor bíróságok elé állítanak, vagy hatalmasságok elé állítanak benneteket. Itt pedig Mózes jusson eszünkbe, aki ott szabadkozik Istennek, hogy hát ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek. És akkor Istennek az az ígérete megy Mózessel, hogy veled vagyok, veled leszek, és megmutatom a fáraónak a hatalmamat. Valami hasonló, úgy gondolom, az, amiről itt beszél a Szentírás, amikor arra biztat, hogy engedjétek, hogy az, aki mellett elköteleztétek magatokat, aki az élet ura, az a lelkével kormányozzon, igazgasson, és megmondja azokat a szavakat, amelyek a dolgokat rendbe teszik. Az is igaz, hogy egyrészt felkészít a mártíromságra ez a szöveg, hogy akár ha nem nagyobb a szolga az uránál, akkor erre is készen kell lenni. Ugyanakkor nem győzöm hangsúlyozni, hogy a mártíromság az nem önmagunktól választott lehetőség, hanem valóban, ahogy az ősgyülekezet vezetői apostolok, tanítványok felfogták, kiváltság. És az ember, különösen ha a hitében még nem kiforrott, megérett hitű, akkor valóban legyen okos, mint a kígyó, és szerint, mint a galamba, hogy itt a szöveg kezdi, ne keresse a mártíromságot, bölcsen tartsa magát, nem keresve a vitatkozási pontokat azzal a világban, amelyik egyébként el akarja nyomni, és mártírt akar belőle csinálni. Sajnos úgy tűnik az egyház történetből, hogy jött annak az ideje, amikor amúgy is lettek mártírok, ha akartak, ha nem. Tehát nem kell keresni a dolgot, hanem ha a hitünkért számon kérnek, és akár ilyenre készítenek, akkor vállalni kell. Itt is példa lehet a zsidóságnak az a fajta helytállása, amely, ha csak arról szólt annak idején egy római, hogy egye meg a disznóhúst, akkor végig gondolta, és a az életbemaradás miatt megette a disznóhúst. De arra szólította fel a római, hogy azért jegye meg a disznóhúst, hogy megtagadja az urát, és mit tudom én, Jupitert, meg nem tudom kit imádjon, akkor inkább halálra szánta magát ugyanaz a zsidó atyafi. A hitükért valóban rengeteg mártíromságot, áldozatot tudtak hozni. És befejezem Churchill-re ezzel kapcsolatban, mert ha már vele kezdtem, akkor vele is fejezzem be. Churchill a II. Világháború idején beszélgetett egy francia újságíróval. Háború kimenetele, angolok miért nem mozdulnak már, ugye elég ki a végén jött össze az, hogy a bezárt szigetről ki tudtak az amerikaiak segítségével indulni a partoszállással. És akkor Churchill azt mondta, hogy hát vannak olyan tengeri élőlények, amelyek komoly védőpajzsot használnak a maguk életének a védelmébe, de egy pár hetes vagy hónapos időszakra levetik ezt a pajzsot. És akkor nem mutatkoznak. Egyébként komoly ragadozók, de akkor nem mutatkoznak, akkor sziklahasadékokba visszavonulnak, megvárják, míg megnő az új esztendőnként, vagy nem tudom, két esztendőnként nő ilyen pajzs, és akkor merészkednek ki, és akkor lesznek újra ragadozók, mikor a pajzs már biztos. A történetet csak azért mondom, hogy a mártíromság kapcsán úgy gondolom nagyon beszédes a történet. Ha nincs még elég biztos hitem, nincs elég biztos védelmem, akkor ne keressem, ne húzogassam a oroszlán bajszát, akkor rejtőzzem el a sziklák közé. Ha meg van védelem, és biztos a védelem, akkor előmerészkedek, ezzel együtt is lehet, hogy vállalnom kell ezt a megpróbáltatást is. Csendesedjünk el imádságra. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Máté csokorba szedte ezeket a kérdéseket, ezeket a dolgokat, és nekünk arra a bölcsességre van szükségünk, hogy meg tudjunk különböztetni olyan időket, amikor egyszerű helytállásban kell a mindennapokban megjeleníteni a te országod erejét, és azt az időt, amikor akármi történik körülöttünk, akár mennyire számon kérő a nagy közösség, a kisebb közösség, vagy éppen a legszűkebb közösség is irántunk, ha a hitünkért kell megszólalni, kiállni, akkor merjük bátran vállalni azt a utat is, amely a legnehezebb, legkeservesebb útja emberi életünknek. Adj ebben biztos látást, bölcsességet, nem a nyugodt időkben, hanem akkor, amikor megpróbáltatások, viharok, zivatarok vesznek körül, amikor a magunk egyéni sorsa és a ránk bízott közösségek sorsa is nagyban attól függ, hogy a benne levő egyének hogy követnek téged, hogy látják a szolgálatukat a te neved dicsőítésében, és hogy állnak helyt hűségben. Adj ebből a bölcsességből, erre a hűségre, készségből, szolgálatra való elhivatásból újra és újra mindannyiunknak, hogy neved dicsőségére tudjunk élni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.